Harmati László az FHB bank üzleti vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Ugye rövid szünet előtt már beszéltünk a kamattámogatott lakáshitelkonstrukcióknak a lehetséges hatásairól, az érdeklődésről. Vannak már első számok, ugye nem régen megy ez a konstrukció, és hát nyár is volt.
Hát ugye három bank kezdte el kínálni ezt a terméket. Nyilván mozzajlanak az ügyfeleket is kell edukálni a tekintetben, tehát mozzajlanak az első kampányok. Augusztus általában egy halott hónap a lakáspiac szempontjából, a lakáshitelezés szempontjából is természetesen így. Általában augusztus vége, szeptember az a bérleti piacot mozgatja, ezt meg kicsit elsősorban egyetemi városokban. És ugye a szeptember második felétől van az őszi lakáspiac, az oda szokták tenni, akkor szoktak lenni a lakásvásárok, akkor nagyobb a kínálat is, akkora időzíti a változást. Ugye és mi akkor számítunk az első, ekkora számítjuk az első nagyobb fölfutást is. Az érdeklődés elég nagy. Azt kell mondanom, hogy mi valamennyi felületen, tehát a közvetítő partnereken, internet, netbanki felület, természetesen fiókjainkban elérhetővé tettük ezt, és az érdeklődők magas száma az első napokban, az első hetekben azt mutatja, hogy a konstrukció iránt való érdeklődés mind a vásárlók, mind a felújítók, mind az építők és mind az építetők oldalán elég nagy. Hogy ebből konkrétan mikor lesz növekedés, a lakáspiacnál mi azt éreztük előre, hogy nagy valószínűség szerint 2013 második feléig biztosan nem lesz erőteljes fordulat. Árakban a korábban elmondottak miatt nem. A hitelpiacon én azt gondolom, hogy az első észlelhető jeleket már látnunk kell idén, hiszen egy ilyen 250-300 milliárdnyi új lakáshitel általában még a legrosszabb piacon is kiáramlott. Ennek egy része ugye a lakástakarékpénztáraké, egy része kiváltásra ment, de azért még itt ebben is volt olyan, ami a lakáspiacot élénkített, illetve a lakáspiaci tranzakciót finanszírozott. Én azt gondolom, ebben észlelhető változást idejében már látnunk kell. Ugye a Nemzeti Bank jelentése is ezt osztja meg, és ahogy mondtam, mi legpesszimistában azt gondoljuk, hogy a lakáshitelezés legalább 50%-kal fogja felpörgetni ez a konstrukció a jövő évre.
Érintőlegesen már szó volt róla, de ugye közben itt különböző adósmentő akciók folynak is, hogy az eszközkezelőnek a működése is elindult. Ez milyen hatású lehet ön szerint az eszközkezelőnek a működése hosszabb távon a magyar ingatlan vagy lakáspiacon?
Hát ugye itt van egy közvetlen ingatlanokon keresztüli, és egy közvetett a hitelezők tönkön keresztüli hatás. Ugye a közvetlen hatás az, hogy a legrászorultabb, szociálisan legrászorultabbak úgy maradhatnak benne az ingatlanjaikban bérlőként egy állam általi vásárlás után, hogy közben a banki adósságokat megszabadulhatnak. Ez a bankoknak, mivel elég alacsony a vételár, abban a szegmensben tud segítséget nyújtani, ahol tényleg banki eszközökkel nem tudunk mit kezdeni. Tehát a valóban rászorult, saját hibájából, vagy azon kívül nehéz anyagi helyzetben került, valamilyen támogatásban részesülő, általában gyermekkel bíró háztartásokról van szó. Ugye nyilván mind a bármilyen ingatlan piacon ez az a réteg, amivel legkevésbé tud a bank mit kezdeni, viszont vannak egyértelműen társadalompolitikai szempontok, hogy az ő lakhatásunknak a biztosítása mindenkinek a felelőssége ebben az országban, nem csak a ott lakóknak, nem csak az államnak, hanem nyilván a bankoknak is. Tehát ebben való együttműködés az állammal és az eszközkezelő, mint feltételrendszer felállítása, azt gondolom, hogy mindenki számára egy jó megoldás. Ugye itt nyáron történt az eszközkezelő újraszabása, felemelték az általa megvásárolható ingatlanoknak a számát, illetve egyszerűsítették az eljárást magát, és emellett kikerültek a végrehajtási kvótákból ezek az ingatlanok. Tehát a bankok bátrabban, nagyobb kooperációval és jobb sikerrel tudják ezeket az ingatlanokat most felajánlani. Én azt tudom, az első hetek tapasztalatai, az FHB az első bank volt, aki leszerződött az eszközkezelővel az új rendszerben, és mi már az elmúlt hetekben körülbelül 10-szer annyi ingatlant ajánlottunk fel az eszközkezelőnek, az ügyfél egyetértésével természetesen, hogy az ügyfelnek kell jelentkezni hozzánk, mint a január óta eltelt időszakban. Tehát ennek biztosan meg lesz a hatása. A bankokra vonatkozóan, mint hitelezőkkel vonatkozóan, ez azért nagyon lényeges, mert egy olyan portfólió elem kerül ki a rossz portfólió elem a mérlegünkből, azzal, hogy a vételára egy részét a követelésre fordíthatja a bank, megkapja és a követelést rendezi belőle, amely jelenleg terheli a bank mérlegét, terheli a tőkét és rontja a hitelezési képességét. És egyébként hosszú távon nem tudna vele mit kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy a bank hitelezési kedvét, hitelezési képességének a javítására szolgáló intézkedés az azért fontos, mert nyilvánvalóan a hitelkínálatnak is kell lennie a rendszerben, nem elég csak, hogy van egy jó instrumentum, amit az állam támogat. Tehát én azt gondolom, ez a két oldali hatás, ez nagyon fontos, nagyon jó, és az eszközkezelő így átszabva azt a feladatot, amit szántak neki, be fogja tölteni. Természetesen itt is lehetnek újra finomhangolások, fél év múlva meg kell nézni a működést, és megnézni, hogy elégséges az a teljesítményű, de idejévre 8000-et tervezett az eszközkezelő, ez egy elég nagy szám tekintettel az eddig megvásárolt relatíve kevés lakásra, de én azt gondolom a több százas, vagy akár több ezres idei évi célt azt bizonyosan el lehet érni.
Ha már itt az adósmenti szóba került, az árfolyamgát rendszerének a működéséről milyen tapasztalatok, friss számok, friss tapasztalatok vannak?
Hát az árfolyamgát ugye sok banki szakértő bevonásával, az állammal való egyeztetésre tavalyi évvégi tárgyalássorozatnak része volt az árfolyamgát, magam is részese voltam, tehát tudom, hogy mennyi megfontolást kellett itt figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz. Méltatlanul sok kritikát kap egyébként most. Érdekes módon úgy, hogy akik ezt a kritikát megfogalmazzák, azok nem tudnak rá vonatkozóan mást elmondani, mint az, hogy ez nagyon jó az ügyfélnek, jó a banknak, és az állam is megold vele egy problémát. Tehermegosztás működik, tehát kívánatos eszköz mindenki számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól el kell tudnunk magyarázni az ügyfélnek, azon ügyfelek esetében, akik számára az eddigi fizetés is problémát jelentett, vagy már benne voltak egy árstruktúrálási programba, vagy fizetési nehézségekkel fognak szembesülni, hiszen tartalékaikat élik fel, ez egy olyan eszköz, amiben be kell lépni. És nem csak azért, mert a bank és az állam a terheik egy részét átvállalja, hanem azért, mert a háztartási költségvetést enyhíti ez az eszköz, tartósan kiszámíthatóvá teszi, az így felszabadult jövedelmet elköltheti azokra a célokra, amitől egyébként az ő jövedelem csökkenéséről most meg kellett vonnia magát, vagy pedig, és már mi erre ezt szoktuk tanácsolni, egy részét mindenképpen takarítsa meg. Tehát ha felszabadul olyan jövedelem, azt takarítsa meg, hiszen 5 év után az árfolyamvédelem is elmúlik. A mi esetünkben egy olyan 14-15%-os most már a jogosult takarányában a belépés, továbbra is arra számítunk, hogy legalább 50%-be fog ebbe lépni. Sajnos ez szokásos a magyar rendszerben, tehát próbáltunk a rendszert annak idején úgy kitalálni, hogy mondjuk a védelem végpontja fix legyen, hogy minél hamarabb akarjanak azok belépni, akik erre jogosultak. Láthatóan ez nem működött. Egy erőteljes lökést adott az, hogy a szabadfelhasználású hiteladósok most már más bankoknál is beléphetnek augusztustól, tehát ott látszik egy elég egyértelmű növekedés. Én azt gondolom, hogy a magyar háztartások egy jó része viselkedésben, mint a követő, tehát minél többen lépnek be, ez nem lineáris, hanem exponenciálisan fog gyorsulni, de a mostani meglátásaink szerint nyilvánvalóan lesz egy évvégi roham. Az a célja mindenkinek, hogy ezt tudjuk lecsökkenteni, egyrészt a banki kapacitások terheltsége miatt, másrészt pedig amiatt, hogy minél hamarabb lép be valaki, annál hosszabb ideig tart a védettsége. Tehát logikusan neki is jobban megéri ezt tenni. Természetesen, és sokan megkérdezik tőlem, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy árfolyamgátat igénybe kell venni. Ezt nyilván minden háztartás saját maga tudja eldönteni, a hitel hátralévő futamideje, a háztartás milyen jövedelmeket vár el, mennyi tartaléka van, és ezt akarja ezt áthelyezni vagy sem, de az adósok egy jó részének ez a rendszer megéri, be kell lépni, és azt látom az ügyfelek, a közvetítő ügynökök, vagy akár a tanácsadók adatai alapján, hogy egyre jobban értik ezt a konstrukciót az ügyfelek. A banki tájékoztatás minősége, a kommunikáció minősége az javuló. Minden, a legtöbb bank, mi is elsőként kezdtünk az ügyfelek számára elérhetően kalkulátorokkal megmutatni azt, hogy számára milyen előnyei vannak, mire készüljön föl, milyen törlesztő részletre számítson most, milyen árfolyam változások esetén milyen védelmet jelenthet, és nem szabad elfelejteni, és azt mindenkinek elmondom, hogy ennek az eszköznek van egy része, amely azt mondja, hogy bizonyos árfolyam fölött az állam valamennyi az árfolyam fölött élő törlesztő részlet növekedést elvállalja. Tehát van egy ilyen 270 forintes svájci frank esetén. Nyilván nem szeretném, legkevésbé is szeretném, hogy ide ilyen árfolyama legyen a svájci franknak, de ez egy biztosítás. Ennek a rendszernek tehát nem csak egy törlesztési, kiszámítható törlesztési pályát ígér, hanem van benne egy biztosítási elem, és ezt sem szabad senkinek elfelejteni.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az FHB lakásárindex, ugye a lakásárpiacon azt mutatja a második negyedévben, az első fél év egészében, hogy a mélypont nagyjából elérkezett. Tehát aki akár saját magának, akár befektetési célval döntést kíván hozni, ugye ezt mondta többször is az első részemre a beszélgetésünknek, annak itt van az idő. És ugye van egy eszköz az FHB banknak, ugye az otthon térkép, ami különböző szegmenseket folyamatosan vizsgál. Most ha jól tudom, akkor talán a garázspiac volt legutóbb, amivel kapcsolatosan megjelentek információk. Ez ugye nem lakás, de mégiscsak ingatlan befektetés jellegű tanács. Mit mutatnak a legfrissebb otthon térkép információk?
Ugye az otthon térkép Budapestet vizsgálja, a budapesti ingatlanpiacot kerületenként, illetve városrészenként, és a alapvető árinformációk mellett, a tényleges tranzakciós árinformációk mellett, a fajlagos négyzetméter árak mellett, a kínálati árakat, a egyéb urbanisztikai jellemzőket, zöld területi kérdések, kriminológiai helyzet az adott részen, és egyéb árinformációkat az ingatlan piacra, így az albérleti piacot is, és a garázspiacot is. Ha a garázspiacot kell most közvetlenül elemezni, ott mondjuk két érdekes dolgot lehet megállítani a budapestieknek, ami részben megerősíti azt, amit általában az emberek úgy is tudnak. Az egyik az, hogy a garázspiacnak a garázs árak emelkedése az valamennyivel gyorsabban játszódott le, és a csúcspont az 2006-ban történt, és nem 2007-2008 elején, mint a lakásárakban. Az utána vonatkozó csökkenésnek az oka az, hogy részben építészeti előírások miatt azokban a kerületekben, amelyekben gyors volt a fejlesztési ütem, 13., 9., 8., egyes külső kerületekben egyszerűen kínálati többlet állt elő a lakásokból. Ez egy érdekes helyzet, mert addig nem ez volt a helyzet. Tehát a megépített társasházaknak a mélygarázsaiban nem is lehetett eladni nagyon sok helyen a lakásokat, hiszen az odaköltözőknek vagy nem volt autójuk, vagy nem érte meg nekik ezt a... Ez hirtelen árcsökkenést okozott, az építési előírások viszont előírják, hogy mennyi garázsnak kell lennie. Ez természetesen nem ez a helyzet azokban a főként budai kerületekben, ahol nem ennyire gyorsan cserődött ki a lakásállomány, a földrajzi vagy geológiai adottságok miatt akár kevesebb lakás építhető azokon a területeken. Itt a garázsárak, bocsánat, nem kezdtek el olyan mértékben csökkenni, vagy akár maradtak, vagy akár növekedtek is. Tehát a garázspiac Budapesten ezt az érdekes képet mutatja. Nagyon érdekes, hogy itt ez egy olyan részpiac, ahol a túlfejlesztésnek az ár csökkentő hatása nagyon-nagyon erősen látszik. Tehát az látszik, hogy a kínálat akár szabályozás miatt, akár a rossz piaci döntés miatt túlreagálja, akkor az árak azonnal le fogják ezt reagálni.
Ugye, hogyha már ingatlan is befektetés, és ugye a beszélgetésünket tényleg azzal kezdtük, hogy általában az ingatlan piac milyen állapotban, ugye nem csak lakás és garázs van, hanem egy fontos célpont lehet mindenképpen a föld is. Hogyan alakulnak a földárak? Mit mutatnak a legfrissebb információk?
A 2012-es földárak az eddig beérkezett adataink alapján egy 10% körül növekedést mutatnak. A növekedésnek a mértéke és üteme és szerkezete is részben meglepett bennünket. Tehát 2011-ben is egy erőteljes növekedést láttunk, viszont azt láttuk, hogy nagyon diverzifikált a növekedés üteme. Tehát azokon a helyeken, ahol hogyha a régiókra bontjuk az országot, azokon a területeken nőttek az árak, ahol egyébként is nőttek, és vannak leszakadók. Na most mi most azt látjuk az első adatelemzésben, hogy a ár növekedésben most elsősorban azok a területek vezetnek, amelyek eddig leszakadók voltak. Tehát ez az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld és az Alföldi régió. Tehát egy erőteljes felzárkózás kezdődött ezekben a régiókban, és hát ha az elmúlt 10 évet nézzük, akkor tehát több mint kétszeresére emelkedtek a földárak ebben az időszakban, töretlenül növekednek, reálhozamot hoznak. Ha csak azt nézzük, hogy 2012-ben mértünk eddig 10%-os növekedést, ez is látható, hogy egy erőteljes növekedés. Nem véletlenül, tehát azt, ha valaki jellemzi a gazdaság jövedelem termelését, mondjuk a hazai GDP-t, azt látja, hogy az egész GDP-t a részben a mezőgazdaság, az élelmiszeripar egy része húzza. Így nyilvánvalóan az itt felhalmozódott profit tőke egy része fordul át mezőgazdaságba, másrészt nem szabad elhanyagolni, bár ugye a földről alkotott politikai koncepciók ezt nem feltétlenül erősítik, a befektetési motivumot, tehát nagyon sokan, akik keresnek olyan eszközöket, amiknek a hozama állandó és alulárazottnak tűnnek, azok fordulnak a földpiac felé, és erőteljesen vásárolnak, tehát pénzügyi befektetők is. És mivel mondom, a mezőgazdasági hozamok, szántóföldi növénytermesztésnek a hozama az elitéresen az elmúlt három évben nagyon növekedett, és ha megnézzük most az élelmiszerárakat, vagy a erről szóló prognózisokat, azt látjuk, hogy ez az elkövetkező két évben változni negatív irányban majdnem bizonyosan nem fog. Azt látjuk, hogy a föld iránti kereslet mind a termelők, mind a gazdák, mind a gazdálkodó szervezetek oldalán, mind pedig a befektetők oldalán az töretlen. Magyarországon magánszemély tulajdonhat fölhet, jogi személy nem, külföldiek nem vásárolhatnak, 2014-ig moratórium van, és van egy eszközünk Magyarországon, ugye a 83%-a Magyarország területének termőföld, majdnem 8 millió hektáról van szó, abból ennek nagyságrendileg a fele szántó, és még a egyharmada pedig erdő és gyep terület, tehát a művelési ágon belül homogénnek tekinthető, piacosítható, nagy tömegben van jelen, és elaprózódott még mindig. Tehát a koncentrációval, a termelők megerősödésével, a gazdálkodó, az élelmiszeripar és a mezőgazdaságban termelt, vagy elérhető jövedelem növekedésével, a keresleti oldal is egyértelműen fölfelé húzza az árakat. Ennek a 2012 nagyon erőteljes példánya. Mi is meglepődtünk ezen az adaton egyébként, itt mondom el először, mert a részletes elemzésünk még várat magára, de ezeket, de most már meg tudom erősíteni, hogy valóban 2012 első fele, első pár hónapja legalább ilyen mértékű növekedést jelez ezen a piacon.
Ez a trend, ez tartós lehet? Tehát mondjuk a moratórium végéig akár még erősödhet is ez az áremelkedés a termőföldpiacon?
Én ugyan a moratórium hosszabbítása előtt is láttunk egy erőteljes növekedést. Nem, nagyon nehéz mostantól megítélni, hogy addig hogyan fognak növekedni a földárak. Az biztos, hogy 2008 óta a földár növekedés az töretlen. A meredeksége változik. 2009-2010 második fél évében volt egy, valószínűleg azért, mert rosszabb minőségi földeket kerültek akkor birtokba, illetve az állami földeladásoknak a lassulása okozott egy kis nem már csökkenés, de kisebb ütemben növekedtek, de a szabadpiaci árak változása, ha levonjuk az állami kínálatot, ami egy elég nagy egyébként, elég fontos szerepet tölt be, az töretlen. Tehát azt tudom továbbra is mondani mindenkinek, amit az eddigi földindexben évről évre elmondunk, hogy a föld továbbra is egy nagyon jó befektetés. Látszik, hogy a föld hozama mind a föld alapú támogatásokat tekintve, mind pedig a földből elérhető egyszerű műveléssel elérhető hozamot az lényegesen nagy, és a élelmiszer árakra vonatkozó következő középtávú prognózisok szerint is sem fog ez csökkenni. Tehát nincsen olyan tényező, ami azt mondaná, hogy ez a növekedésnek lényeges fordulata bekövetkezik.
Ugye az eszközhezelővel kapcsolatosan, amikor beszélgettünk, ugye azt mondta, hogy nyilvánvalóan ennek mindenképpen áldásos hatása lesz, általában is a magyarországi hitelpiacra áldásos hatása lesz, hiszen ugye a portfóliót segít kitisztítani. Látszik a keresleti oldalon, most általában a hitelezésre gondolok, nem csak mondjuk a lakáspiacra, sőt nem is inkább a lakáspiacra, hanem mondjuk a KKV-kra, akiknél ugye hosszú-hosszú időn azt lehet hallani, hogy nem nagyon akarnak felvenni, nem is nagyon van, tehát hogy nehéz ugye a válság kitörése óta. Érződik valami elmozdulás? Vagy van esély most azzal, hogy esetleg a bankoknak a portfólió és esetleg ezzel a kedve egy picit megváltozik?
Igen, az utóbbit hozzátenem. Tehát ha egy tervezhető gazdasági környezetben, ahol az állammal együttműködve a portfólió tud tisztulni, és a bank tőkéje felszabadul, ott természetesen a banknak a hagyományos aktivitására, tehát a hitelezésre vonatkozó kedve, hajlama és kockázatvállalása általában növekszik. Tehát ez egy alapigazság, tehát természetesen. Tehát nyilvánvaló egy ilyen intézkedést a bankokra kivetett különadó, és hát nyilván a végtörlesztés ez nem segített, tehát a hitelezési kedvet, ezt a hitelkínálatra vonatkozó általában a veszteség nem szokta kockázatvállalást ösztönözni a bankokat. De amennyiben ezek kiszámíthatóan az állam a portfólió tisztításban segít, sikeresek ezek az eszközök, azt hiszem hitelkínálat oldalán élénkülést lehet tapasztalni. A legutóbbi felmérések alapján azt látjuk, hogy a lakossági hitelezésben ez körülbelül már harmadik, negyed éve tart, hogy a bankok hitelezése hajlandósága nő. Vállalatiban még nem ezt látjuk. Mi, aki 2008-ban, az FHB 2008-ban indította a vállalati üzletágát, elég gyors növekedést tudtunk elérni hitelezési oldalon és meg ügyfélakvizíciós oldalon. Ez részben betudható volt a többi bank kivonulásának, és annak, hogy ebben a helyzetben is vannak életerős magyar cégek, akár az előbb említett mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, amelyeknek az alappiaca az nem sérül, kevésbé konjunktúra érzékeny, kellő tőkeerővel és szakmai hozzáértéssel bírnak. Én azt gondolom, hogy az a 20%-os hitelezési aktivitás esés, ami az elmúlt 4 évvel lejátszódott a hazai piacon, az annak mindenképpen meg kell fordulni a vállalati hitelezésben. A vállalatok kivárnak, nagyon alacsony a beruházási ráta, mindenki a szabályozási környezetre, a kiszámíthatóságra, a keresletnek az alakulására, a stabilizációra számít, de vannak Magyarországon hitelezhető vállalatok és hitelezhető gazdasági szektorok is. Tehát én itt is az a meglátásom, hogy van egy lokális mélypontja ennek a hitelezési piacnak, amit elértünk. Mi, aki ilyen szempontból anticiklikusan mozogtunk, tehát akkor léptünk be a piacra, amikor mindenki onnan kivonult, és az így fel nyilván középbanként nem ez fogja a piacot megmenteni, de azért az látszik, hogy az így akvirált 8000 ügyfelünk és kb. 1500 hiteles vállalati hitellel bíró vállalati ügyfelünk, és ennek a hitelállománynak a minősége, biztosítéki környezete az azt mutatja, hogy lehet hitelezhető vállalati szektor találni Magyarországon most is. Alapvetően azt fogja meghozni a változást, hogyha vállalati várakozások megfordulnak, elindul egy olyan irányban a magyar gazdaság, amire már mindenki régóta számít. Az biztos, hogy ez hitelezés nélkül nem fog megfordulni, hiszen itt is a kulcs az, hogy ez a 16% körüli beruházási ráta a magyar gazdaságban megforduljon. Ehhez legalább azt szokták mondani a hüvelykúj szabály szerint, hogy legalább ha nem nő 10% a vállalati hitelezés, akkor 1%-kal sem fog nőni a beruházási ráta. Ez empirikus alapján, adatok alapján is igazolható elég jól. Tehát ahhoz, hogy a gazdaságban a fordulat megtörténjen, azokon tényezőkön múl, várakozások, kiszámítható gazdasági környezet, javuló belső keresleti helyzet és javuló külső keresleti helyzet, ezentúl mindenképpen kell a hitelezésnek az elmozdulása.
Ez a mélypont, ez most lehet, ugye a beszélgetésünk legelején azt mondta, hogy lakáspiacon, hogy nagyjából elértük a mélypontot, mostanában, vagy vannak olyan számok, amikből bármiből lehet erre következtetni, hogy vajon például a hitelpiacon, a vállalati hitelezésben hol lehet a fordulópont?
Én azt gondolom, hogy maradva egy kicsit a kaptafánál, én építőiparnál azt gondolom, hogy elértük a mélypontot, tehát lakásépítéseknél mindenképpen. Ha megnézzük az építőipar teljesítményt, a szerződés állományokat, ott látjuk, hogy ott még mindig nagyon erős a depresszió, tehát továbbra is csökkenő konjunktúráról vagy növekvő recesszióról számolnak be az adatok, de hogyha kiszedjük ebből a lakásépítést, én azt gondolom, ott már mélyponton kell lenni. Elég erőteljesen keresletfüggő. Tehát egy olyan országban, ahol fel vannak már épülve a fejlesztői kapacitások, tehát nem a 90-es évek elején járunk. Megvan a tudás, fel van építve a szabályozási környezet, és ehhez megfelelő kereslet van, a kínálati oldalnak a felépülése az megtörténhet, mert mondom, vannak tőkeerős fejlesztők, akik kivárnak. Tehát az itt akkumulált, a korábbi években akkumulált profitnak egy jó része ezeknél a fejlesztőknél megvan. Tehát az önerőt tudják biztosítani ehhez. Tehát építőiparnál azt gondolom, ennek a fordulatnak meg kell történnie. Mint korábban mondtam, érezhető, látható változást 2013 másfél fél évében, fél évig bizonyosan nem fogunk látni. Addig csak azt fogjuk látni, hogy apró növekedés, a hitelezés a piaci hitelekből átfordul, elindulnak kicsit nagyobb lesz az engedélyek száma, de nem, ez nem lökésszerűen fog bekövetkezni.
Harmati László, az FHB Bank üzleti vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.